partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
A Kossuth Rádió Békés Csabán, FM 97,3.
Határok nélkül Szerda T. Fannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen is túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Tudományos párbeszéd és utánpótlás építés. Tudományos vita délután a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen.
Ez az a hely, ahol a fiatalok megismerik a legfrissebb tudományos eredményeket, abban a hitben és reményben hívjuk őket, hogy becsatlakoznak ebbe a kutatási folyamatba, és kedvet kapnak ahhoz, hogy egy-egy kulturális, egy-egy tudományos, társadalmi vagy gazdasági kérdéssel ők is bekapcsolódjanak a tudományos kutatói vérkeringésbe.
A csökkenő diákszám ellenére sem szűnik meg osztály Maros megyében.
Van iskolánk, még sikerül őket benépesíteni. Még vannak lelkes pedagógusok. Egyelőre még van anyagi fedezete az önkormányzatoknak, hogy támogassák az ingázást ezekbe a kisvidéki iskolákba, hogy meddig, azt nem tudnám megmondani.
És most jöjjenek a részletek. A tudományos párbeszéd és a fiatal kutatói utánpótlás erősítése állt a középpontban a 9. tudományos vita délutánon, amelyet a 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány szervezett. A rendezvény célja, hogy a felsőoktatásban tanuló fiatalok elismert szakemberekkel találkozva szélesebb rálátást kapjanak saját tudományterületükre és szakmai inspirációt gyűjthessenek. Részletek Iváncsik Attilától.
A tudományos világ szerves része a vita, ezáltal lehet előre haladni egy-egy kutatásban, emelte ki Csernicskó István, a Beregszászi Rákóczi Egyetem rektora.
A tudományos utánpótlás nevelés minden felsőoktatási intézménynek alapfeladatai közé tartozik. A kutatás az oktatással szorosan összekapcsolódik, és a tudományos utánpótlás nevelésnek része az is, hogy a jövendő értelmiségieket, a jövendő kutatókat, illetőleg a jövendő kollégákat, akik hamarosan majd egyetemi főiskolai oktatók lesznek, azokat bedobjuk a mélyvízbe, és aztán vitatkozzanak, ütköztessék érveiket, bemutassák kutatásaikat, és tanulják meg azt, hogy a kutatási eredményeiket, ismereteik hogyan tudják megosztani egy közösséggel, illetőleg hogyan tudják megvédeni saját álláspontjukat. Ezek a tanácskozások, konferenciák, vita délutánok pontosan arra szolgálnak, hogy úgy mondjam, edzésbe jöjjenek. A sportoló is mielőtt kilép a versenypályára, kilép a stadionba, sok edzésen esik keresztül, ugyanezt csinálják most is a fiatalok. Gyakorolnak, hogy aztán a való életben helytálljanak. 11 évvel ezelőtt jött létre a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, amely a Magyar Tudományos Akadémiának egyfajta kihelyezett, hogy úgy mondjam, egysége, egy ilyen ernyő szervezet, amely a kárpátaljai magyar kutatókat, tudósokat fogja össze, egy ilyen nem formális szervezetként, és azt fogom bemutatni a fiataloknak, hogy a kárpátaljai magyar tudományosság nem szervezetlen, nem kaotikus, hanem van együttműködés, és így van szoros kapcsolódás a magyar tudományosság és a Magyar Tudományos Akadémia felé.
A tudományos vita délután célja szellemi inspirációt adni a felsőoktatásban résztvevő fiataloknak, akik a kárpátaljai magyar közösség értelmiségi utánpótlását jelentik, hangsúlyozza a szervező Váradi Natália.
Ez a program arról szól, hogy minden évben neves adott évhez, jubilomokhoz igazodó előadók érkeznek, tudományos témákat adnak elő, a legfrissebb tudományos eredményeket ismertetik a fiatalokkal. Az idén, mivel a 2025-26-os év az a Magyar Tudományos Akadémia 200. évét ünnepli, de szó lesz Rákóczi 350. évfordulójáról és az 56-os forradalom 70. évfordulójáról. Ez az a hely, ahol a fiatalok évről évre neves előadókat hallgatnak meg, megismerik a legfrissebb tudományos eredményeket, abban a hitben és reményben hívjuk őket, hogy becsatlakoznak ebbe a kutatási folyamatba, és kedvet kapnak ahhoz, hogy egy-egy kulturális, egy-egy tudományos, társadalmi vagy gazdasági kérdéssel ők is bekapcsolódjanak a tudományos kutatói vérkeringésbe. Mindig egy ilyen 100-110 fő szokott ezen részt venni, és kulturális programokkal is kiegészül. Az egész délután során van rá órámód, hogy egy-egy kutatóval elmélyüljen a beszélgetés, de a kultúrprogram része például a Beregszázi Színház által biztosított lélektánc színű darab, illetve érkezik hozzánk a Protalentis Universitatis Alapítvány, akik a Géniusz Jótékonysági Alapítvány által működtetett 15 tehetségpont gyermekeinek, fiataljainak, akiknek az édesapja a fronton van, ösztöndíjat fognak átadni azért, hogy érezzék, hogy nem csak a tudományos, tehetséges, tudós fiatalokra figyelnek oda, hanem a szociálisan hátrányos, de a tanulást előnyben részesítő fiatalokra is. A tudományos utánpótlás az alapja ennek a vita délutánnak. Minél többet kérdeznek, minél többet érdeklődnek, minél inkább elmélyülnek egy-egy szakterületen, annál jobb, annál biztosabb, hogy valamelyik témába be is kapcsolódnak. Tehát a kárpátaljai magyar tudományos utánpótlás a célja, és úgy gondolom, hogy mivel a TDK-n egyre nagyobb számba adnak elő, a vita délután eléri mindig célját.
A kárpátaljai tudományos vita délután résztvevői szerint a fiatalok szakmai támogatása és továbbtanulási lehetőségei hosszú távon a közösség jövőjét is meghatározzák. A felsőoktatási kínálat bővítésén dolgozik a Bábesbolyai Tudományegyetem is, ahol idén új szakokkal várják a felvételizőket. Folytatódik a kettős diplomát adó, 4 éves kettős szakok bővítése, amelyek az egyetem szerint versenyképesebb tudást és könnyebb elhelyezkedést biztosíthatnak a hallgatóknak. A magyar nyelvű alapképzési kínálat 2 új szakkal bővül, fizika, informatika, valamint filozófia, művészettörténet szak indul az új tanévtől. A részletekről Markó Bálint rektorhelyettest Ferenc Ádám kérdezte.
Az egyik nagy újdonság az, hogy a tavaly már ősszel sikerült néhány kettős szakot beindítani, de az idén egy szélesebb spektrummal tudunk már jelentkezni most nyáron, tehát nem kell őszig várni. Ez egyébként specifikusan a magyar tagozatra jellemző. Román tagozaton is van néhány kettős szak, de a legtöbb a magyar tagozaton. Ugye a tavaly ősszel sikerült csak beindítani a magyar nyelv és irodalom néprajz kettős szakot, ezt most akkor már meghirdetjük már nyáron. Az idén indul a filozófia és művészettörténet kettős szak. Indul a fizika, informatika kettős szakunk, és hát őszire reméljük, hogy a kémia, fizika kettős szak is be fog indulni. Illetve tavaly szintén ősszel hirdettük meg először a matematika, informatika kettős szakot, amit akkor most nyáron kihozunk már a felvételire. Tehát a kettős szakok terén, vagy úgy általában szak kínálat terén ez az, ami a nagy újdonság, és hát emellett természetesen hozzuk a teljes spektrumot, összesen 64 magyar nyelvű alapképzős szakra hirdetünk fel, és 42 magiszteri szakra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kínálat az megfelelően széles és megfelelően izgalmas. Tulajdonképpen a kettős szak azt jelenti, hogy a két szakból a legnagyobb részét a tantárgyaknak egy helyre összegyűjtjük. Ezáltal azt lehet mondani, hogy végül is az alapkompetenciákat, az alaptanulási eredményeket meg fogják tudni szerezni ezeket a kimeneteket a hallgatók 4 év keretében. Tehát ellentétben az egyszerű szakokkal nem 3 éves képzés lesz ez, hanem 4 éves képzés, és hogyha nagyon akarnám egyszerűsíteni, akkor ez valahol azt jelenti, hogy 2 évre való tantárgyat az egyik szakból, 2 évre való tantárgyat a másik szakból kapnak meg, plusz-minusz apróságokkal, és ez lehetővé teszi számukra azt diploma szempontjából is, hogy mind a két szakterületről annyi kompetenciát szedjenek össze, amivel aztán el tudnak helyezkedni ezeknek megfelelően.
Ugye az országos metarankingen lassan 10 éve a BBTE az ország legjobb egyeteme. Mit jelent önöknek ez a fajta elismerés?
Hát egyrészt ez egy nyilván önmagában is egy nagyon jó dolog, és nagyon örülünk neki, de hogyha túllépünk ezen, akkor ez egy megerősítés annak, hogy amit teszünk, azt jól tesszük, és itt azért kiemelnék néhány fontos szempontot. Az egyik azért vegyük számba az, hogy egy olyan egyetemről beszélünk, ami nem a fővárosban van. Egy olyan egyetemről van szó, amelynek a 2/3 oktatói szinten humántudományok, társadalomtudományok terület. Mozgó, publikáló oktatók adják, és azért a nemzetközi rankingek elsődlegesen, hogyha tudományos eredményeket tekintjük, akkor hát mondjuk azt, hogy ferdítenek, torzítanak a reál tudományok fele, ami azt jelenti, hogy akkor mi tudunk hozni valami olyasmit, amit mindegyik területen, amivel be tudunk törni ugye a nemzetközi élvonalba. Még kiemelném azt is, hogy ez olyan körülmények között történik meg, hogy a romániai felsőoktatás és kutatás az súlyosan alul finanszírozott, tehát utolsók vagyunk Európában. És végül még egy dolgot kiemelnék, ami én azt hiszem, hogy számunkra, a magyar közösség számára egy különösen fontos dolog, hogy ennek része vagyunk mi is. Tehát azért az, hogyha körülnézünk a Kárpát-medencében, szélesebb, kisebb közegben, és azt látni, hogy egy olyan egyetem, amely multikulturális, aminek tevőleges része a magyar tagozat, ez egy motor tulajdonképpen ugyanúgy ezen az egyetemen, az első egy akkora méretű országban, mint Románia, és ugye eközben kisebbségek vagyunk, ez azt hiszem önmagában egy olyan érték, amit érdemes úgy néha úgy elmondani magunknak, összevethetőek vagyunk nyugodtan az ELTE-vel, Debrecennel, Szegeddel, Semmelweissal, probléma nélkül, tehát nem egy kullogó, egy leszakadó, sokszor ugye a kisebbségivel jövő negatív konnotációról beszélünk, hanem egy elsőrangú, első helyű egyetemről.
Kicsit diák szemszögből is nézzük meg még ezt a kérdést. Kolozsvári diák élet, ugye ez egy toposz az erdélyi magyarság számára. Mit ad ma Kolozsvár és azon belül egy VBTN való képzés egy diáknak?
Élvonalbeli tudást ad. Egy olyan diplomát ad, és erre szintén rámutatnak a nemzetközi rangsorok, amelyet az alkalmazók elismernek, keresnek, elfogadnak, és azért ez nem egy utolsó szempont, hiszen egy diplomát azért az alkalmazó meg fog nézni. De ha ezen túllépünk, akkor Kolozsvár önmagában azt hiszem egy olyan lehetőség csomagot ad az idejövő diákoknak, amely unikátum egész Kárpát-medence szinten. Tehát valóban itt a városnak több mint egy negyede az diák, és közel egyharmada egyetemhez köthető alkalmazott ilyen vagy olyan direkt vagy indirekt módon. A legnagyobb alkalmazó egyébként ebben a városban a Bábesújai Tudományi Egyetem, ezt kevesen tudják. És ez a pezsgés, amiben a nagyon sok felől érkező diákok vesznek részt, és ők maguk alakítják, egy olyan egyedi közeget hoz létre, egy olyan metropolis érzést piciben hoz létre itt ebben a városban, ami tulajdonképpen közel-távol ebben a régióban sehol nincs jelen.
Markó Bálintot, a Bábesbolyai Tudományegyetem rektor helyettesét hallották. Az oktatás helyzete és a magyar nyelvű képzés lehetőségei Maros megyében is fontos kérdésnek számítanak, ahol 588 közoktatási intézmény működik. Ezek közül 306-ban van magyar nyelvű oktatás. A magyar tagozaton tanuló diákok aránya nagyjából tükrözi a megye etnikai összetételét, mondja Antal Levente Mihály főtanfelügyelő helyettes, aki a következő tanévre vonatkozó beiskolázási tervekről, a magyar nyelvű szakképzés jelenlegi helyzetéről is beszámol Erdei Zsuzsána interjújában.
Maros megye magyar lakossága az utolsó népszámlási adatok szerint mintegy 31,8%, hát mi is itt vagyunk. 32-33% az, ami a magyar diákok aránya az összmaros megyei diákságból.
A következő tanévtől a gyerek létszám hogyan változik?
26 ezer magyarul tanuló gyermek van Maros megyében, és évről évre összességében a megyében ugyanazt tapasztalható, ami országos viszonylatban is, hogy a gyermek létszám lassú apadása folytatódik, és ez a folyamat jelenleg egy lassú folyamat. Hogy ennek mi az oka, csak találgatni tudunk. Az biztos, hogy a kivándorlási hullám talán megállt, vagy legalábbis jelentősen lelassult. A gyermekvállalási kedv évek óta kisebb. Talán a gazdasági összkép romlása is hozzájárul ehhez. Az örvendetes viszont, hogy nem tudjuk a magyar tagozaton tanuló gyermekek számának apadását semmiféleképpen kötni ahhoz, hogy esetleg más tagozatra vándoroltak volna.
A következő tanévtől csökken az osztályok, óvodai, iskolai csoportok száma?
1444 csoportunk, illetve osztály van jelenleg Maros megyében, és nagyjából ugyanennyit tervezünk jövőre is. Elsősorban azért, mert minden gyermeknek akarunk helyet biztosítani, illetve a Maros megye határán levő tanintézményeinkbe évről évre van egy kis bevándorlásunk a szomszéd megyékből. Az is igaz, hogy tőlünk is mennek diákok, például Kolozsvárra, de azok a csoportok, illetve azok az osztályok biztosítottak, amelyek szükségesek a Maros megyei magyar gyermekek továbbtanulásához, tanulásához.
Terveznek-e új profilú osztályokat indítani? Gondolok a szakközépiskolákra, például a mezőgazdasági szakliceumra, ahol hajdanán volt egy-két magyar tannyelvű osztály, aztán teljesen román tannyelvűvé vált. Tehát liceumi szinten új profil profiló osztályokat terveznek-e?
Az idéntől jelentős változások vannak a szakoktatás terén, hiszen szeptembertől mint olyan nem léteznek a 3 éves szakiskolák, hanem gyakorlatilag a szakiskolák átalakultak szakliceumokká, illetve a szakliceumokban a szakiskolai osztályok megszűntek, helyettük szakliceumi osztályok indulnak. Való igaz és sajnálatos állapot az, hogy Maros megyében nincs magyar mezőgazdasági szakemberképzés, legalábbis ezen a középszinten. Ez egy évek óta fennálló állapot, és ez nem fog változni a következő tanévben sem. És ősztől új szakirányokat sem indítunk a Maros megyei magyar oktatás tekintetében. Örülünk, hogyha azok a szakosztályaink feltelnek, amelyeket az elmúlt évtizedek alatt folyamatosan alakítottunk a piac igényeinek, a modern kor követeléseinek. Gyakorlatilag nincs már olyan szakközépiskolánk, ahol ne lenne modern tervező program vagy 3D-s nyomtató, és a különböző műhelyekben mind-mind ott vannak a korszerű eszközök, tanfelszerelések.
A magyar diákok körében melyek a legnépszerűbb szakok?
A megye központban nagyon erős a szolgáltatási ágazat, akár a könyvelőségre gondolok itt, a vendéglátásra, akár az építkezésre gondolok, vagy az autószerelő, autóvillanyszerelő szakra, de például régenben még mindig, de itt Marosvásárhelyen is a fa feldolgozásra alapozott szakirányok is évről évre feltelnek, mondjam így. És Szovátán, de szász régenben is turizmussal kapcsolatos szakosztályaink vannak.
Említette, hogy nagyjából ugyanannyi csoportot, osztályt szeretnének indítani a magyar tagozaton. Van olyan helyzet itt a megyében, hogy megszűnik egy osztály?
Köztudott, hogy a különböző megszorító intézkedések csomagjában elsőként ott volt az oktatási rendszer, és nagyon sok olyan intézkedés lett meghozva, amely azóta is valamilyen szinten hátrányosan érintett diákokat, illetve a rendszerben dolgozó alkalmazottakat is. És ebben az intézkedés csomagban volt az is, hogy az osztályok létszáma megemelkedett. És megemelkedett a tanárok kötelező heti óraszáma is. Viszont érdekvédelmi képviseletünknek köszönhetően, akár politikaira gondolok itt, akár a szakmaira, sikerült olyan kitéteket beiktatni ebbe a 141-es törvénybe, amelyek következtében gyakorlatilag a magyar oktatás talán minimálisat szenvedett, nem szűntek meg magyar iskolák emiatt. És a következő tanévre nézve sem szűnik meg legalábbis Maros megyében magyar tannyelvű iskola, de több tíz olyan elemi iskolánk van, ahol csak negyedik osztályig lehet tanulni. És utána be kell menni vagy a községközpontba, vagy a község valamelyik nagyobb általános iskolájába. Ugyanakkor el kell mondjam, hogy itt Erdélyben évek óta harcolunk azért, hogy a kisfalusi iskoláink is működjenek. Még akkor is, hogyha osztatlan osztályokkal működnek, de ragaszkodunk ahhoz, és itt a Maros megyei tanfegyőrség szintjén is, és az önkormányzatok szintjén is, hogy maradjanak meg az iskoláink, és a gyermekek helyben tanuljanak. Úgyhogy van iskolánk, egyelőre még sikerül őket benépesíteni. Egyelőre még vannak lelkes pedagógusok, akik ezekbe a kisvidéki iskolákba is kijárjanak. Egyelőre még van anyagi fedezete az önkormányzatoknak, hogy támogassák az ingázást ezekbe a kisvidéki iskolákba, hogy meddig, azt nem tudnám megmondani.
Antal Levente Mihály Maros megyei főtanfelügyelő helyettest hallották.
Határok nélkül Szerda Tifannival.
Kiállításokkal zárul a Délvidéken a szakkör idei évada. Az elmúlt hónapokban készült alkotásokat bemutató tárlatok mellett már megkezdődött a jelentkezés a következő tanévre is. A szervezők szerint a program nem csak a kézműves hagyományok továbbadását szolgálja, hanem közösséget is épít a résztvevők között. Német Ernő összeállításában elsőként Sarnyai Károlyt, a program délvidéki főkoordinátorát halljuk.
Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés, hiszen valamikor 35 szakkörrel kezdtük, és tavaly már 105 szakkörünk volt. 6 új szakkör nyílik az idén. Könyvkötés, a kalocsai hímzés, a szépírás és vízfestés, a passzomány készítés, modern ékszerek készítése, és a tésztakészítés az új lehetőség.
Hány településen működnek szakkörök?
Települések száma is egyre nagyobb. Tavaly már 40 településen zajlott a szakkörözés.
És vannak-e újabb igények?
Mindig van újabb igény. Én hiszem, hogy az idén is annyi igény lesz, hogy öröm lesz azokat kielégíteni, és járni újra a falvakat, és találkozni az emberekkel, akik mosolygós arccal mutatják be, hogy mit sikerült elkészíteni.
Az elmúlt évadban sikerült bevonnunk olyan településeket, ahol eddig nem indult szakkör.
Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
A Szórványból igyekeztünk minél több közösséget megszólítani és be is vonni.
A Szórványban mely településen indultak szakkörök?
Látjuk azt, hogy akár a Délbánátot említjük, Kevevárá. Ott van a középbánsági vagy észak- és középbánság határán lévő Nezsény település, ott volt több éven keresztül akár az Ürményházi Közművelődés Egyesület, illetve Ürményháza település, hiszen ott is olyan személyeket tudott megtalálni ez a szakköri tevékenység, akik addig kevésbé vagy egyáltalán nem vettek részt közösségi életben, de mégiscsak ez a forma be tudta őket húzni ebbe. Látjuk azt, hogy minden meg szeretnének ragadni, ami a közösséget össze tudja hozni, amely közösséget össze tudja tartani, és főleg a fogyatkozó közösségekben igaz ez, minél több ilyen alkalom legyen, hiszen mindez egy kapaszkodó lesz a közösségi tervezéshez, és iránytű lesz ebben a globalizálódó világban, hogy mi számít értéknek, és mi számít igazán közösségi pillanatnak.
Általában hölgyek jelentkeznek.
Muhi Zsuzsanna, oromi szakkörvezető.
Nagyon kevés férfi jelentkezünk van, nekem például van egy, és az idősebb, fiatalabb korosztálya egyaránt, a nyugdíjasok azért, mert nagyon sok idejük van, a fiataloknak pedig még érdekes, és szeretnek foglalkozni, szeretnek kézi munkázni is azért talán.
Ezek a csoportok utána megmaradnak, előfordul-e, hogy utána egy másik szakmát választva folytatják a munkát?
Az én szakkör csoportjaim már rendszeresen évek óta mindig más-más foglalkozást választanak, ugyanis nagyon jó itt együtt lenni, jó barátságok születnek, és nem szeretnék abba hagyni, és jövőre is ugyanez a csapat megy tovább, egy újabb foglalkozást választunk, és akkor folytatjuk a munkát.
9 szakkori tevékenység működött Horgoson a 2025-2026-os szakkori évadban.
Sós Nóra, horgosi szakkörvezető.
A szakkori csoportok általában, hogy ilyen normál esetben 5 fősek kell, hogy legyenek, ez nálunk is így volt. Néhány rendkívüli csoport volt, ahol nagyobb volt az érdeklődés, így aztán 6, illetve 7 fővel is működhetett egyes szakkör.
Melyek voltak a legkedvesebb foglalkozások?
Idejében a horgolások voltak, legyen az horgolás zsinórfonállal, vagy állatjogilag horgolás a zseniliafonállal. Mind a két szakkör tekintetében nagyon szép alkotások születtek, és nagyon élvezték elkészíteni egyébként a szakkorosok, valamint a hímzések is évről évre megjelennek, idejében a palóc hímzés volt a rétéken.
Lehet-e már tudni, hogy jövőre milyen foglalkozások lesznek, lesz-e valami újdonság?
Nagyon sok újdonság van, hiszen 30 szakkor közül lehet választani, körülbelül 10 szakkörre már be is telt a jelentkezés.
Én a kezdő makromi csoportban vettem részt.
Fekete Zsanett, horgosi szakkörös.
Barátnőimmel összebeszéltünk, és ez tetszett a legjobban, így ezt választottuk. Nehéz volt ott az elején, azért úgy nagyot néztünk, hogy hú, de aztán elég szépen belejöttünk, és a vége felé már teljesen jól tudtuk csinálni.
Mikor az alapot elsajátítja az ember, utána komolyabb dolgokat is megpróbál csinálni?
Igen, 20 videó van összesen, és mindig nehezebb és nehezebb a videón, amit el kell készíteni, de elég jó, belejöttünk, úgyhogy ment.
És mi az a tárgy, amit még nem készített el, de el fog majd?
Táska lesz majd, természetesen egy női kellék, azt szeretném majd.
Jövőre részt vesz esetleg majd a szakkör foglalkozásokon?
Igen, részt veszek majd, de most nem a makramit folytatom majd, hanem a kaligráfiát szeretném kezdeni.
A múlt tárgyi emlékeit idézi meg a Csíkszeredai Csíki Székely Múzeum legújabb bemutatója is. Az intézmény hónaptárgya címmel hónapról hónapra egy-egy különleges, érdekes műtárgyra irányítja a figyelmet. A kezdeményezés nem csak a kiválasztott tárgyakat mutatja be, hanem azok kultúrtörténeti hátterét is közelebb hozza az érdeklődőkhöz. Ezúttal egy pünkösdi képes levelezőlap idézi meg a 19.-20. század fordulójának világát, amikor a milleniumi időszak pezsgő kulturális légköre és a technikai fejlődés nyomán virágkorát élte a képeslap küldés és gyűjtés Magyarországon. A különleges képes levelezőlapról Kosza Berecki Judit régészgyűjtemény vezetővel, a múzeum munkatársával Bíró István beszélgetett.
Fontos volt az, hogy kötődjünk valamennyire a pünkösdi ünnepkörhöz, illetve azért is választottuk ezt a képeslapot, mert hogy leltározási időszak volt a tavaly, és a leltározáskor került elő, és annyira látványos volt, és maga az is, hogy 1900-ból van a képeslap, hogy rögtön felcsillant a szemünk.
Dombornyomásos, felöltöztetett technikát alkalmaztak. Hogyan kell elképzelni ezt a képeslapot?
A dombornyomás most annyira nem is látszik rajta, mert az évek során úgy egy picit úgy eltűnt ez a külalak, tehát nem látható annyira, de hogy némileg kidomborodik a papírból, amire nyomtatták, és az öltöztetett képeslap az azt jelenti, hogy ki volt nyomtatva maga a képeslap, és az angyalka alakra valamilyen textúrából ruhát öltöttek. A mi esetünkben bársonyos textúráról van szó, de használták a selyem, illetve más anyagokat is, ami a rendelkezésükre állt. A rózsaszín ruha pedig valószínű, hogy a pünkösdi ünnepkörhöz köthetően is, tehát egy ilyen rózsaszín bársonyos textúrával találkozhatunk. Látunk rajta egy angyalkát, egy zászlóval a kezében, és virágok veszik körül, pünkösdi rózsák, ami szépen beilleszkedik ebbe az ünnepbe.
Miről árulkodik a képeslapon felelhető bélyeg?
Tehát a bemutatott darabon egy barna színű 4 filléres turul bélyeg látható, amely az 1900. január 1-én életbe lépett díszszabás reformhoz kapcsolódik. Ekkor váltotta fel az aranyalapú korona fillér rendszer a korábbi forint krajcár elszámolást. A 4 filléres bérmentesítés lehetővé tette, hogy a feladó a lapot teljes értékű levelező lapként használja, vagyis személyes sorokat is írhasson rá. A posta bélyegző is nagyon fontos, ugyanis az van rajta, hogy 900. június 3N, jelzés, ahol az N a nappali műszakot jelöli, tehát meg szokták jelölni, hogy nappali vagy éjszakai, esti időszakban küldték a levelet, ez a bélyegzőn vissza is köszön, ami arról tanúskodik, hogy a posta ünneplapokon is folyamatosan működött, nyilván ebben az időszakban több feladvány is érkezett, tehát az ünnepnapokon kellett működjön a postai szolgálat is, és ezáltal a bevételi forrása is növekedett a postának.
Mennyire volt népszerű a képeslapküldés a századfordulón, és kik küldtek ilyen képeslapokat egymásnak? A szóban forgót kinek címezték?
Igen, a képeslapküldés a századfordulón elég nagy népszerűségnek örvendett, és már voltak ilyen képeslapgyűjtő csoportok, lapok is jelentek meg, hát ilyen egyesületek vagy szervezetek, és nekik a lapjai, ahol mindenféle hirdetések voltak, hogy lehet ilyen meg amolyan képeslapokat cserélni, úgyhogy azt is lehet mondani, hogy ilyen virágkorát érte. Ez a képeslap azért annyira különleges, mert ahogy bekerült a képeslap, ez megvásárolva volt, a múzeum megvásárolta, és vele együtt jött egy fotó is, ami rajta van, valószínű, hogy a küldő, de mivel, hogy két személy látható rajta, nem tudjuk beazonosítani, hogy melyikük lehetett a küldő, tehát Baka Antal, aki zágoni kántor tanító volt, és 1901-ben egy gyulafehérvári labban, a közművelődés labban szerepel Baka Antal kászonújfalusi illető is, tehát valószínű, hogy valamilyen családi kötelék lehetett. Mind a kettő kántortanító, a Baka család elég híres kántortanító család volt, tehát lenyomozható volt a két személy, a zágoni, illetve a kászonújfalusi, és mivel, hogy kisasszonyról